Kol Izrael. Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Kol Izrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. A zsidó naptár szerint 1767 év Ádárhó 25-e, a polgári naptár szerint 2007 március 15-e. Csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál Herbs Mónika. Híradásunk tartalmából. Az új palesztin nemzeti egységkormány sem mond le Izrael államának megsemmisítéséről. Újabb szigorításokat kíván bevezetni az ENSZ biztonsági tanácsa az iráni diktatúra ellen. Hamasz kormány a Rafiahi egyezmény megszüntetését követeli. Híreink után Keller Tibor fotoművész és újságíró magyar zsidó zsenik sorozatának újabb részét hallhatják Ádám Ráhel szerkesztésében. És most a részletes híreink következnek. Israel Katz, Likud párti képviselő, felszólította Olmert kormányfőt, hogy szakítsa meg a kapcsolatokat Abu Mazen palesztin elnökkel. Katz képviselő azért követeli ezt a miniszterelnöktől, mert az új palesztin egységkormány leszögezi alapokmányában, hogy a fegyveres ellenállás a zsidó lakossággal szemben addig fog folytatódni, míg az összes úgynevezett arab menekült vissza nem tér az 1949-ben elhagyott házaikba, földjeikre. Ez egyértelműen Izrael államának felszámolását jelenti, és ez az alapja az új palesztin nemzeti egységkormánynak, mondta Israel Katz képviselő. Katz szerint most egyértelműen bebizonyosodott mindenkinek, hogy Abu Mazen és a Fatah terrorszervezet nem különbözik a Hamasztól, legalábbis a zsidó állam elpusztításának vágyában. Az ENSZ biztonsági tanácsának 5 állandó tagja és Németország az iráni diktatúra elleni szankciók kiszélesítése mellett döntött. Ezen túl kiterjeszti a fegyverembargót Iránra. Ezen kívül befagyasztják mindazon személyek és társaságok külföldi érdekeltségű tőkéjét, akik az iráni nukleáris programhoz segítséget adnak. A döntést az ENSZ többi tagjai elé fogják terjeszteni a közeljövőben. A Hamasz terrorkormány meg akarja szüntetni a Rafiahi egyezményt, melyet Izrael és a palesztin autonómia kötöttek meg egymással az izraeli kivonulás idején. A Hamasz azt szeretné ezzel elérni, hogy a Rafiahi átkelő, mely a gázai sávot köti össze Egyiptommal, teljesen nyitott legyen, és természetesen az a kevés európai megfigyelő, mely még az átkelőnél tartózkodik is, távozzon, így a Hamasz szabadon szállítson fegyverek tömegeit a gázai sávba. Az egyik hamaszos szóvivő egy bizonyos El Nunu szerint a Rafiahi átkelőről szóló egyezmény egy cionista konspiráció, mert így akarják a zsidók rákényszeríteni az arab palesztinokra Izrael elismerését. Megjegyezzük, hogy a Rafiahi egyezmény éppen az arabok érdekeit szolgálja. Megszűnt ugyanis az izraeli határőrség jelenléte Rafiahnál, az ellenőrzést az egyiptomiak és a palesztinok, valamint a kirendelt európai rendfenntartó erők néhány fős tagja látja el izraeliek nélkül. Az izraeli jelenlét megszűnése óta több mint 30 tonna TNT robbanóanyagot csempésztek be Egyiptomból, közölte nemrég Yuval Diskin, a Shabak főnöke. Magyarországon ma az 1848-as 49-es szabadsággal 159. évfordulóján a legnagyobb magyar nemzeti ünnepen eddig viszonylag rendben folytak le az állami megemlékezések, koszorúzások. Jó lehet, furcsa látvány volt a televízió készülékén élő adásba látni az Árpád-sávos zászlókat lopogtató, fügykoncertet adott, a jelenlegi magyar kormány és miniszterelnök távozását nyomdafestéket nem tűrő módon követelő, kiszámú, de hangosan hőzöngő tömeget. Az atrocitások legszembetűnőbb példája az volt, amikor Budapesten a március 15-e terén tojásokkal, árpácsával, zászlókkal, kövekkel és palackokkal felfegyverzett csőcselék megdobálta az ünnepi beszédet tartott fővárosi polgármester Demszky Gábort. Az ellenzék vezére Orbán Viktor a jelenlegi politikai vezetés bírálta és tette felelőssé a két táborra szakadt magyar viszonyokért, és közölte, hogy mindenért az új arisztokrácia kormánya felelős. Csurka István, a mélyépnevű szélsőséges magyar párt vezetője közölte, hogy ha a Gyurcsány kormány nem takarodik el, akkor forradalom lesz Magyarországon. Védelmébe vette az árpácsávó zászlókat, és törpe kisebbségeket emlegetett. Izraelben sincs túl jó helyzetben a közelségügy, egy haifai egyetemen tartott előadásból kiderült ugyanis, hogy az izraeli orvosok 77%-a nyíltan bevallja, hogy nincs elég ideje a betegekkel foglalkozni. Ennél fogva mindenkinek azt javasolják, hogy vállaljon felelősséget saját magáért és a betegségét próbálja önmaga vagy privát úton kezelni. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotoművész és újságíró felvétele következik.
Einstein előadása után Teller kifakadt. Csak most látom, milyen buta vagyok. Rémülten néztem a körülöttem élő felnőtteket, legtöbbjük nem szerette a munkáját. Egyre erősebben érlelődött bennem a gondolat, hogy nem akarok olyan fásultan és unalmasan élni, mint amilyennek kevés kivételével a legtöbb felnőttet láttam. Jegyezte fel Tellerede a felnőttekről alkotott véleményét még pálya választása előtt. Ez az idő rohamosan közeledett. Befejezte tanulmányait a Trefort utcai mintagimnáziumban, határoznia kellett. Az akkori törvények értelmében a numerus clausus idején nehéz döntés előtt álltak a szülei is. A zsidók egyetemi felvételét az új törvények korlátozták. Kétséges volt, hogy Ede a Budapesti Tudomány Egyetemen folytathatja tanulmányait. Édesanyja Ilona természetesen szerette volna, ha fia Budapesten marad, de Ede és édesapja másképp határozott. Az erősödő antiszemitizmus is befolyásolta döntésüket. 1926. január 1-én az ifjú egyetemi hallgató elhagyta szülőföldjét, és Karlsruhe felé vette útját. Vegyészmérnöki diplomát akart szerezni, de nem sokáig koptatta a Karlsruhe városában az egyetem padjait, úgy határozott, hogy Münchenben folytatja tanulmányait a fizikai fakultáson. A katedra élén akkor a neves professzor Arnold Sommerfeld állt. 1928 tavaszán Tellerede Münchenbe költözött. Edének egyik jó barátja Harkányi Ede volt. Húgához, Mária Augustához, akit mindenki Micinek becézett, Telleredét szoros szálak fűzték, kamaszkori szerelem bontakozott ki közöttük, amely Ede távozásával nem szűnt meg. Sőt, fokozódott. A távolság csak növelte egymás iránti vonzódásukat. Ede hétvégeken szeretett kirándulásokat tenni, 1928. július 14-én villamoson igyekezett a müncheni vasútállomásra. Gondolatai azonban máshol jártak, és nem szállt le ott, ahol kellett volna. Amikor észrevette tévedését, leugrott a mozgó szerelvényről. Később csak arra emlékezett, hogy a villamos elrobogott, ő kiesett az úttestre, és nem képes felállni. Még azt is látta, hogy kis távolságban hever a bakancsa, aztán elvesztette eszméletét. A kórházban tért magához, sajnos nem csak a bakancs esete a lábáról, valamivel a boka felett vágta le a villamos Ede jobb lábfejét. A családot a kórház értesítette a tragédiáról, a szülők és Ede nővére Emmi azonnal hozzá siettek. Később protézist műlábfejet kapott. Ede azonnal levelet írt Micinek, amelyben közölte vele, hogy sajnos, miután egy életre nyomorékká vált, bárhogy fáj, nem kötheti őt magához. Mici válasza rövid volt. Semmi sem változott közöttük. A két nagy lélek és ember szerelmében a rokkantság nem képezhetett akadályt. Ennek néhány évtized múlva személyes tanúja is voltam, amikor a múlt század 90-es éveiben találkoztam velük a Tel Aviv Hilton szálló egyik külön termében. 1928 őszén Telerede Lipcsébe utazott. Ott folytatta tanulmányait Werner Heisenberg irányítása alatt. Teller baráti viszonyban volt a professzorával, mindössze 7-8 év korkülönbség volt közöttük. Szabad idejükben gyakran pingpongoztak együtt. Egy későbbi időben Heisenberg professzor nyújtotta Tellernek a diplomáját. Ugyancsak itt, Lipcsében ismerkedett meg egy másik európai hírességgel, Karl von Weizsäckerrel, Heisenberg egy másik tanítványával. Werner Heisenberg gyakran élvezte két tanítványának intellektuális csatáit, amely néha kiterjedt a fizikán túli területekre is. Teller egy középosztálybeli magyar zsidó család sarja, míg Weizsäcker egy keresztény porosz arisztokrata leszármazottja volt, aki még szimpatizált is az akkor emelkedőben lévő nemzeti szocializmus elveivel. Weizsäcker apja később diplomataként szolgálta Hitlert Olaszországban. A nyugati civilizáció szerencsére ő mentette meg Róma városát az újkori pusztulástól, azzal, hogy a német visszavonulás idején Rómát nyílt várossá deklarálta, ahol tilos hadműveleteket folytatni. Róma nyílt város címmel Rossellini filmet is készített a témáról. Ennek ellenére az úgynevezett Wilhelmstrasse-i perben a diplomata Weizsäckert 5 havi elzárásra ítélték. Szabadulása után rövid idővel meghalt. Másik fia, Richard von Weizsäcker, a második világháború után a Német Szövetségi Köztársaság elnöke lett. Izraeli látogatása alkalmával Tel Avivban őt is sikerült lencse végre kapnom feleségével együtt. Még egy érdekes kör bezárult. A két jó barát idő múltával ismét összekerült a Göttingeni és a Kopenhágai Egyetemen. Nyomukba eredve mindkét várost megismertem, sokat fotóztam ezeken a helyeken európai barangolásom alkalmával. Göttingen egy csodálatos, különleges város. A vasútállomástól kiinduló főutca, amely a városközponthoz vezet, tele van műemlékekkel, emléktáblákkal. A Grimm testvérek lakóházától Gauss a matematikus házáig világhírű emberek lakhelyeiről vagy ideiglenes ott tartózkodásokról tájékoztatnak ezek az emléktáblák. A tudomány és kultúra világának legragyogóbb elméi fordultak itt. Ez a város Németország legjelentősebb egyetemi központja. Tellerede egy alkalommal Berlinbe, a Vilmos Császár intézetbe rendezett tudományos szemináriumokat látogatta. Mai neve az intézetnek Max Planck intézet. Ekkor találkozott Elvisben Einsteinnel, és ugyancsak ekkor kezdődött huszantartó barátsága a halkszavú, nemesen gondolkozó zsenivel, a Tellernél 6 évvel idősebb Wigner Jenővel. Einstein előadása után Teller kissé szomorúan félrehúzódott a hallgatóságtól. Hozzálépett Wigner, és megkérdezte, mi baj van. Semmi különös, válaszolta, csak az, hogy ritka buta ember vagyok. Ó, mondta erre Wigner, a butaság gyakori emberi tulajdonság. Ez kit felvidította Tellert, ez a mondás később családi körben is elég gyakran elhangzott, amikor Teller arra tanította gyermekeit, hogy az átlag ember leggyakoribb tulajdonsága a butaság. Zárójelben, Istenek humora. Később Tellerede ezt a gondolatot továbbfejlesztve úgy emlegette, hogy nem csupán a tudás továbbadása élvezett, de a nem tudás másokkal való megosztása is komoly vigaszt nyújt.
Keller Tibor, fotoművész és újságíró, a Magyar Zsidó Zsenik sorozatának részét hallhatták. A sorozat folytatása jövő héten kedden lesz. És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszakai és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 3-8, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Hajfán 9-17, a Negev sivatagbeli Bérséván 8-17 és a vörös tenger melletti Éláton 11-23 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Yisrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Ve'erev Tov, Jerusalem.